Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 306. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző héten éppen csak szóba került, hogy hazánk államformája továbbra is köztársaság, amely tényt az alaptörvény is rögzíti, ugyanakkor a hivatalos nevéből kikerült a meghatározás. Hogy ennek a változásnak a nyelvi mellett milyen politikai következményei lehetnek, arra hamarosan kitérünk, de előtte még folytatjuk a beszélgetést Horváth Péter Iván nyelvésszel arról, hogy a történelem folyamán más országok hogyan és miért módosították megnevezéseiket.
Első megálló.
Japán, amikor császárság volt, akkor bele akarta foglalni azt, hogy császárság legyen, az tök érthető, mert hogy azért az valami. Tehát, hogy nyilván azt úgy tekintsen rá a világ, hogy ők a japán császárság. De nem mondom, hogy az kis dolog, hogy cseh ország köztársaság lett, hiszen amikor ez nekik végre sikerült, akkor ez óriási dolog volt, de ezzel Szlovákia ugyanígy volt. Tehát, hogy a cseh ország az nem jó megnevezés magyarul, mert már ők cseh köztársaságnak hívják magukat, de hogy miért ez lett a név, hogy miért van benne a megszólításban a köztársaság, nekem ez a furcsa.
Ja, talán az, hogy a köznyelvben is egy ilyen komoly, kodó, hivatalos megnevezést.
Ha annyira, igen.
Hát igen, ez érdekes. Most ugye eszembe jutott, hogy Izrael, és ugye annak az a teljes neve, hogy Izrael állam. De hát a legtöbb esetben az államnév jelzi az államformát is, úgyhogy tulajdonképpen ezáltal most Magyarország a kisebb csoportba került, mert mondom, ez a ritka, hogy csak Japán így szárazon, és most ugyanúgy Magyarország szárazon.
Németország, nem most mi a hivatalos neve? Most bocsánat, a hülye kérdés.
Megmondom, Németországi Szövetségi Köztársaság, ilyen bonyolultan.
Hogy ez számít a hivatalos neve? Valójában, hogyha a híradásokban azt mondják, hogy Németországban ez vagy az történt, akkor ez egy pongyola kifejezés.
Hát nem, mert ugye úgynevezett nyelvhasználati szinterek vannak, meg stílusrétegek, tehát ez a jó a nyelvben, hogy nem kell mindent egyformán és mindig. Tehát a köznyelvben lehet Németország, de hát diplomáciai érintkezés, ugye meg például én, aki hiteles fordításokat készítek, hát ott nincs mese, minden országot a teljes állam nevén kell feltüntetni.
Akkor viszont a cseh köztársaság annyiból tűnik furának, hogy ő ragaszkodik ahhoz, hogy a diplomáciailag is elfogadott hivatalos neve legyen az, amit akkor is bemondanak, ha mondjuk az Eurovíziós dalfesztiválon indulnak.
Igen. Vagy egyébként, és akkor megint vissza kanyarodva a fő csapás irányra, a nyelvpolitika nagyon érdekes, hogy még sokszor kihat külföldre is, és akkor az egyik legújabb példaként Törökországot említhetem. Azok kedvéért mondom, akik nem beszélnek angolul, hogy az országot úgy hívják angolul, hogy Cöki. És valószínűleg azért, mert hogy a pulykát is így mondják, hogy akkor ők ne legyenek köznevetség tárgya. Ugye most arra köteleztek mindenki, tehát ez furcsán hangzik, hogy Törökország hogy kötelezne bármilyen szuverén államot, de mégis elvárják, hogy Türkie, tehát angolul ezt az elnevezést használják. Úgyhogy én már ezzel elég sokszor találkoztam is.
Aha. Ez gondolom viszonylag gyakran használják így a köznyelvben a
hát, angol szóval. Na igen, ilyenkor van az, hogy más lapra tartozik, tehát hogy nyilván az angol nyelvű országoknak a politikusai meg diplomatái készségesen fejet hajtanak ezelőtt, de hát nem hiszem, hogy az átlagember is követi a példájukat.
Hát és ennek az ellenkezője volt ugye Grúzia példája, hogy ahol nem volt félreértés,
ott beszéltünk.
Igen, hogy ott meg gyártsunk, tehát hogy ez a Georgia.
Igen.
De azzal a problémával küzdjön meg Amerika.
Ez történt tulajdonképpen, mint a török esetben, hogy most már a magyar hivatalosság, tehát az állami, diplomáciai szinten úgy mondják magyarul, hogy Georgia.
De ja, értem.
Jó, ugye mi, mint földi halandok, nyilván továbbra is azt mondjuk, hogy Grúzia, és hadd ismételjem meg, mert nem biztos, hogy múltkor mindenki hallgatta a beszélgetésünket tavaly vagy azelőtt, hogy egyáltalán nem a szovjet hatalom kényszerítette ránk, mármint a grúz és a Grúzia megnevezéseket, hanem már Jókai így használta, tehát sokkal régebbi hagyománya van. Az tény történetileg, hogy az oroszból vettük át ezeket az alakokat, de hát ehhez semmi politika nem kapcsolódott.
De ez meg most Grúzia kérése volt, hogy...
Igen.
És valószínűleg nem azért, mert Jókait nem tartják jó írónak.
Így van.
Bocsánat. Mindjárt mondok egy olyan kifejezést, amit azért írtam föl, mert hogy nem tudtam volna megjegyezni, amikor beszélgettünk. Méghozzá mivel azt mondtad, hogy a nyelvpolitika mögött tulajdonképpen ideológiák állnak, vagy nyelvi ideológiák állnak, ez nagyon fontos, hogy nem pusztán ideológiák, hiszen igen, igen. Mielőtt még azt gondolnánk, hogy itt minden esetben van valami, amit üzenni akarnak, vagy foganatosítani, van ilyen, de nem mindig. Azt mondtad, hogy itt tulajdonképpen az integráció, ezt azt nem kellett felírnom, és a vernakularizmus mint két lehetőség jelenik meg. És ez most tulajdonképpen igen. az, amiről eddig beszéltünk, abban az értelemben, hogy ugye melyik hivatalos nyelvű állam fogadja be társnyelvnek, másik hivatalos nyelvnek, mondjuk a honos nyelvet, vagy hogyan jegyzi be, hogyan kezeli, milyen lehetőségeket ad a kisebbségi nyelveknek, vagy nem lehet vele élni, a kettő között ennyi a különbség. Most itt ebben az esetben, és ugye egyáltalán a vernakularizmus az mit jelent?
Jó, kezdjük talán akkor megint azzal, hogy a nyelvi ideológiának nevezünk mindenféle összefüggő gondolatrendszert, amely bizonyos célokat, leginkább politikaiakat vagy gazdaságiakat nyelvi eszközökkel kíván elérni, és ebben megint nem merülnék el, mert nagyon sokféle nyelvi ideológia létezik, csak ezek többek között kitapinthatók a nyelvpolitikában is, és akkor most megint durván leegyszerűsítve mondjuk azt, hogy az egyik az integracionizmus, mondjuk az egyik véglet, tehát hogy mindenkit betagozunk akár erőszakosan is, tehát úgy értve, hogy pénzbüntetéssel adott esetben, ha kimeri nyitni a száját a saját nyelvén, vagy ne adj Isten tetlegesen, és a másik véglet lenne a vernakularizmus, az pedig azt jelenti, hogy a honos nyelvek beszélőit helyzetbe hozzuk, felkaroljuk, megteremtjük számukra a nyelvi jogok gyakorlásának minden lehetőségét, és erre nagyon szép példa Mexikó, ahol ugyebár a gyarmati múlt hagyatékaként ott van a spanyol nyelv, mint hivatalos, de mellette még van 68 honos nyelv, és az ő alkotmányukban azok is hivatalosnak vannak nyilvánítva.
Illetve Amerika részéről az a néha vagy bizonyos kontextusban találkozunk, hogy megpróbálják úgy kiejteni, ahogy ők, hogy Mexikó. Nem igen. tudom, hogy egyébként igen. a diplomáciában törekednek erre, gondolom igen.
Kevésbé, akkor most megint nem akarom bonyolítani a dolgot, de azt mondjuk, hogy ugye van egyfelől a minden népnek a saját belső, meg ugye a külső elnevezése, az endonima és exonima, így hívjuk ezeket. És akkor talán a rádióhallgatóknak az úgy ismerősebb példa, amikor velünk próbálnak előzékenykedni itt élő dolgozó külföldiek, és akkor, hogy mahiar, meg nem tudom én, valahogy ilyen furán kiejtik ezt a gyét, ahelyett, hogy szépen mondanák az exonimánkat, tehát a mi külső megnevezésünket az ő saját nyelvükön.
Jó, de azért nem haragszunk, hogyha megpróbálkoznak a magyarországi
most
mondás.
Most magánemberként azt tudom erre mondani, hogy nekem az semmi többletet nem ad, sőt, inkább én érzem magam olyan kínosan, hogy szegény miért ügyetlenkedik azzal, hogy egy olyan szót próbál kiejteni, amely tartalmaz egy ő nyelvétől idegen hangot. Hát teljesen jó nekem, hogyha ő angolul mondja a magyart, vagy spanyolul mondja azt, hogy magyar.
Alkotmány per alaptörvény, de mégis alaptörvénynek nevezik, ez hivatalosan le van valahol írva, hogy mostantól alaptörvénye van Magyarországnak. Az nyelvpolitika, hogy az alaptörvényben szerepel az, hogy ez most alaptörvény.
Hát, hogy saját magát úgy nevezi, igen, és igen. akkor ezáltal már, hogy így mondjam, felbojdul az egész terminológiai rendszer, mert például voltak korábban ilyen szavak, hogy alkotmányellenes, és akkor uh-huh. ugye ez a szöveg már úgy írja, hogy alaptörvény nagyalval kötőjel ellenes. Tehát vannak ilyen nyelvi következményei a dolognak, viszont ott van az alkotmánybíróság, ugye azt nem keresztelték át alaptörvénybíróságra. Alkotmányjog, meg alkotmányjogász, azt változatlanul így mondják, és nem alaptörvénykötőjel.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Horváth Péter Iván nyelvésszel még folytatjuk a beszélgetést, de most, hogy említettük az alaptörvényi átkeresztelt alkotmányt, elkanyarodunk egy kicsit, hogy megvizsgáljuk, hozott-e, illetve a későbbiekben hozhat-e a dokumentum a nyelvi mellett bármilyen politikai, a mindennapi életünket is befolyásoló változást.
Második megálló.
Fleck Zoltán jogszociológus van itt velem, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az, hogy az alkotmányt nálunk alaptörvénynek hívják, ugye tudjuk, ez egy döntés volt. Annak idején, amikor ez az átnevezés megtörtént, akkor mindenki tulajdonképpen megnyugodott azzal a válasszal, hogy hát az alkotmány és az alaptörvény az ugyanazt jelenti, de hogy tényleg ugyanazt jelenti?
Etimológiailag biztosan ugyanazt jelenti, hogy nagyon közel van a jelentése egymáshoz a két szakkifejezésnek, és valóban felváltva is szokták emlegetni. Maguk az alkotmányjogászok is az alaptörvény helyett gyakran említenek alkotmányt, a funkciója ugyanaz a kettőnek, de a különbség a politikai értelmezésben rejlik, tehát van egy politikai jelentés különbség a kettő között, és ez nem is annyira a tartalmi különbség, hanem azt szimbolizálja a váltás, hogy valamivel szemben mást akarunk csinálni. Tehát nem egyszerűen egy alkotmányt, vagy új alkotmányt, vagy egy alkotmánymódosítást végzünk el, mondja ezt a politika, hanem valami egészen új kezdetet akarunk jelölni. Ilyen volt a Németországban az 1949. évi alaptörvény, amit Grundgesetznek hívtak a korábbi mindenféle német alkotmányokhoz képest. Tehát valami nagy törést jelent az átnevezés. A magyar hagyományban nem volt igazán szerepe annak a megfogalmazásnak, hogy alaptörvény, tehát ez a 2010-es politikai döntés, hogy megtörik a kontinuitását a korábbi alkotmányos fejlődésnek, ez egyszerűen csak egy szimbolikus jelentéstöblet. Azt hiszem, ez a lényege a kettő közötti különbségnek.
Azon kívül, hogy átnevezték, történt-e vele valami, tudjuk, hogy történt vele, mert folyamatosan történik vele valami, de akkor, amikor ők alaptörvényi módosították, akkor történt-e vele valami olyasmi, ami minket érinthet, vagy amit mi átlag állampolgárok megérthetünk ebből?
Hát sok minden történt, és ugye ez a kontinuitás megtörés, ez alkalmas volt arra, hogy más elnevezéseket, más nyelvi fordulatokat is elvégezzenek, tehát például a kúriának nevezték a legfelsőbb bírósági szintet, ez lehetővé tette, hogy lecseréljék a legfelsőbb bíróság elnökét a mandátumának lejárta előtt, és aztán utána egy csomó ilyen nyelvi fordulat bekövetkezett, részben az alaptörvény idején, részben később, ugye egészen elhúzódó módon ugye a helyi szinteket elkezdik járásnak nevezni újra, és aztán végül megjelent a teljesen fura és archaikus ispán kifejezés egy funkcióra. Tehát a nyelvpolitikai változásnak azt hiszem az alaptörvény megnevezés a kezdőpontja volt rögtön a mandátum megszerzése után, tehát a hatalom megszerzése után a Fidesz számára. És ez fontos, mert ezek a nyelvi fordulatok, vagy nyelvi változások jelentéssel rendelkeznek, tehát ezek mind olyanok, amelyek egy régmúltba vezetnek vissza, tehát vagy a 19. század idejére, vagy a két világháború közötti időszakra, és egyikben sincs igazán erős demokratikus hagyomány. Tehát amikor az alkotmány és közjogi intézmények köré ilyen nyelvi változatokat hoznak létre, akkor valahogyan visszavisznek abba az időbe, amikor ezek használatosak voltak, vagy kialakultak, és hordozzák magukban azokat a demokratikus, vagy nem demokratikus jellemzőket, amelyek a történelmi korszakokban kialakultak. De egyébként meg, ha a szakmát nézzük, tehát a jogászi szakmát, akkor természetesen az alaptörvényi való átnevezés nem jelentette azt, hogy nem beszélhetünk tovább alkotmányként. Erről hiszen alkotmányos jogokról, alkotmánybíróságról, alkotmányos érvekről beszélünk. Nagyon furcsa, és nyelvileg elképzelhetetlen azt mondani, hogy alaptörvénybíróság, vagy mindenhol, ahol alkotmányt szoktunk mondani, ott ezt felcserélnénk alaptörvény. Ugye ilyen következménye nincsen, vagyis hogy nincs ellentét a két fogalom között.
De ez akkor tényleg azt jelenti, hogy ahogy korábban mondjuk ön is mondta, hogy átnevezték ugye a legfelsőbb bíróságot kúriának, hogy később még eszükbe juthat az, hogy tulajdonképpen az alaptörvény mentén az, hogy vannak alkotmánybírák, az, hogy vannak alkotmányjogászok, akkor tulajdonképpen az sem lesz annyira megfelelő, tehát, hogy ez azért magában hordozhat még olyan jellegű gyakorlati változásokat, mint amit a kúria elnevezés is hozott.
Igen, ez abszolút benne van a levegőben, de azt hiszem, hogy ezekre bármikor számíthatunk. Azért azt tudni kell, hogy van egy csomó szabadsága a végrehajtóhatalomnak Magyarországon, mint minden autokráciában, tehát gyakorlatilag bármit megtehet, de azért a nyelv szabályai és a megértésnek a korlátai mégiscsak kicsit keményebbek, mint a jogi korlátok, tehát nehéz lenne teljesen új szavakat hirtelen bevetni. Ugye ezek is archaizáló, vagy régi kifejezések, és korábban használatban voltak, tehát nem bántja a magyar füleket, és nem akadályozza a megértést, ha azt mondjuk, hogy járás, mert akkor azt tudjuk, hogy az valamikor ezt használták, és ez a helyi hatalomról szól, vagy ha azt mondjuk, hogy ispán, akkor némi történelmi ismeret alapján tulajdonképpen ismerős a füleknek ez. De hát azt mondani, hogy alaptörvénybíróság, vagy alaptörvényjogászok ilyen szóösszetételt kreálni, az tehát a nyelvi szabályoktól és az ismert jelentéstartalmaktól azért a politika nem térhet el. Tehát azért van egy korlátja, amit nem politikai vagy jogi korlát, hanem egy egyszerű, racionális és nyelvi korlát, tehát nem lehet teljesen új szavakat alkotni.
De legalábbis meglévőket, igen, tehát ahogy ön is mondta a kúria példáját, akkor majd olyat fogunk kitalálni, ami...
Igen, igen. Hát régieket vissza lehet hozni, és lehet valahogyan a jelen részévé tenni a múltnak azokat az elemeit, amelyeket ezek a régmúltban használt szavak hát magukban hordoznak, és hát természetesen azt mindannyian tudjuk, hogy ezek a szavak igazából a modern demokrácia és jogállam jelentéstartalmait nem nagyon tartalmazzák. De azt azért szeretném hozzátenni, hogy én legalábbis érzek, és ez lehet, hogy szubjektív érzet, de azt gondolom, hogy vannak mások is ezzel így, hogy az alkotmánynak van egy enyhe jelentés töblete, ami inkább közelít az alkotmányos jogokhoz, jogosultságokhoz, alapjogokhoz, a személy, az individuum és a társadalmi csoportok jogaihoz, és az alaptörvény az, ami olyan jelentés árnyalattal rendelkezik, ami inkább az állami szervek hierarchiáját és struktúráját hordozza magában, tehát inkább ez a fontos. A francia forradalom óta az alkotmányos jogok, az alkotmány, az alkotmányozás az a szabadsággal kapcsolatos, míg az alaptörvénynek van egy ilyen, számomra egy ilyen, hogy is mondjam, az állami hatalom megalapozásának a dokumentuma.
Nekem meg ez szintén csak érzett a részemről, hogy ugye arctalan és független az emberektől. Hogy az alaptörvény az egy ilyen jogi dolog, amihez nekünk semmi közünk nincs, amíg az alkotmány, ahogy a szó is, hogyha szétszedegetjük, az valaki által létrehozott valami.
Igen. És hát persze nem akarok nagyon elméleti fejtegetésekbe belemenni, de a jogászok között azért az tudva levő, hogy az alaptörvénynek a fogalmi rendszere inkább közelebb van ahhoz a kelzeni típusú pozitivizmushoz, amelyik a jog forrási hierarchiát tekinti a lényegnek. Tehát az, hogy a jogszabály egymás fölött hierarchikus rendben helyezkednek el, és a tetején van ez az alaptörvénynek nevezett valami, ami hát hagyományosan az csak egyszerűen azt jelenti, hogy ehhez lehet mérni az összes többi jogszabály. Tehát egy formális, pozitivista értelmezési mód. Míg az alkotmányról azt gondoljuk, hogy az alkotmányos értékek, az alkotmányos jogosultságok, azok valóban, ahogy ezt ön is mondta, azok a mindennapi élet részét képezik, tehát nem valami szakmai, jogászi struktúra, hanem a mi mindennapi életünkhöz kötődő valami, ami átalakítja az egymáshoz való viszonyunkat is.
Igen, és semmiképpen nem a korábbi rendszernek a pozitív oldalait vizsgálva, de hát az, hogy akkor azt alkotmány ünnepének hívták, mert sokkal egyszerűbb volt, mint hogyha Szent Istvánt ünnepelnénk, és nem kell akkor tovább magyarázni a dolgot. Közben igen, belefért az, hogy egyben azt mondjuk, hogy az alkotmány az egy ünneplendő dolog. Hát most az alaptörvényen nincs mit ünnepelni. Ezt most nem szarkasztikusan mondom, hanem amit ön mondott, pontosan a szárazsága miatt.
Igen, politikai dokumentum ugye nagyon látványos kudarca volt az alaptörvény asztalának, amelyik megpróbálta misztifikálni, vagy ünnepélyesé emelkedetté tenni a dolgot, és hát eltűntek még a közhivatalokból is azok a plakátok és és szimbolikus megjelenések, amelyek egy mitoszt akartak teremteni. Az nem nagyon sikerül. Nem nagyon sikerült, és valószínűleg azért nem, mert a politikai értékrendszer, a politikai érték, amit hozzákapcsoltak ehhez az alaptörvényhez, az nem volt elég erőteljes, és hát ez sajnálatos egyébként, mert nyilván a 49. évi 20-as alaptörvény olyan alkotmánynak is a politikai környezete az nem, hogy is mondjam, nem kedvezett az alkotmányos jogok és szabadságok tiszteletének és ünneplésének, de azért a magyar jogi hagyományban van azt megelőzően, mondjuk a 18-as köztársaság kísérlet, amelyikben azért mégiscsak van valamilyen demokratikus emelkedettségi kísérlet. Tehát azért azt kell mondanom, hogy a Fidesz alaptörvény alkotásában sem a társadalmi konszenzus, sem a szabadságpártiság, ott nem tudjuk ünnepelni.
Az, hogy sokszor, hát mondjuk úgy, hogy viccelődnek azzal a bizonyos gránit szilárdságú alaptörvénnyel, amelyhez újra és újra hozzányúlnak, az ugye rámutat arra, hogy nem szokás az alaptörvényt per alkotmányt olyan sokat módosítgatni, hogy mi túl vagyunk most ezen az illendőségi határon, vagy azért ilyen nincsen?
Az alkotmánynak egy különös értéke, hogyha ha stabil és valóban, ez nagyon súlyos következményekkel jár, hogyha ez megtörik, mert akkor a politikai akarat bármikor átírhatja. És ebben az értelemben ennek a gyakori módosításnak tényleg van köze ahhoz, hogy hogyan hívják, és mi ez a jelentés árnyalatnyi különbség. Ugye az alaptörvény a törvényi rendnek, a jogforrási rendszernek, az állami szerveknek az alapja, míg az alkotmány a társadalmi berendezkedésnek, a társadalmi együttműködésnek, a társadalom alkotmánya is lenne, és ebben az értelemben nyilvánvaló, hogy ezt a technikai elemet, amit jogrendszernek hívunk, ezt politikai akarattal, technikai módon át lehet alakítani, és ennek a része az alaptörvény is. Egy társadalmi berendezkedést, egy alkotmányos, hogy is mondjam, a társadalmi szerkezetét nem szociológ értelemben, hanem ebben a hagyomány értelemben, meg hogy néz ki egy társadalom, mi az identitása, hogyan gondol magára, ezt nem lehet átírni, és egy jó alkotmány kifejezi egy politikai közösség identitását. Tehát nagyon jól néznénk ki, hogyha egy mindenkori miniszterelnöki akarat átírná ezt a identitást. De hát azt kell mondanom sajnálatos módon, hogy az alaptörvénynek nagyon kevés köze van a politikai közösség identitásához, a Fidesz közösségének az identitásához van köze, és ezért aztán ők maguk a saját identitás játékaikkal azt csinálnak, amit akarnak.
Az, aki ennek a Fidesz közösségnek nem érzi magát részesének, az mennyire érzi azáltal kirekesztve magát, hogy alaptörvénye lett, és nem alkotmánya?
Azt hiszem, hogy ez önmagában nem, hanem inkább csak az, hogy hogyan alkották meg ezt a új alaptörvényt, hogy mennyire nem volt köze ahhoz az alkotmányokat jellemző alapgondolathoz és követelményhez, hogy a politikai közösség egészének az alkotmánya legyen. Tehát az igazán nagyon fontos feltétel hiányzott itt, a konszenzus, az a konszenzus, amit tehát egy parlamenti demokráciában legalább az összes parlamenti párt konszenzusa jelez, de ennél sokkal szélesebben is szokták ezt megfogalmazni, tehát például az egész nemzet, vagy az egész ország, vagy az egész társadalom, vagy az egész politikai közösség konszenzusát igényli, amit például egy népszavazásra való megerősítés szokott jogilag garantálni, vagy legalábbis szimbolizálni. Tehát az alapvető probléma, azt hiszem, hogy nem az elnevezésben van, bár ha úgy tetszik, akkor ez az elnevezés most már magában hordozza a magyar hagyományban, hát ez az alaptörvény alkotás, ez ebben az értelemben hagyományteremtés volt, mert az alaptörvény most már azt fogja jelenteni, hogy egy párti nem konszenzusos, nem az egész társadalom akaratát és értékeit kifejező alkotmány, az valami más. Tehát majd, ha egyszer valamilyen konszenzuális fordulat következik be Magyarországon, tehát egy demokratikus visszaállítás, akkor én azt ajánlanám minden politikai szereplőnek, hogy erősen gondolkozzon el azon, hogy újra alkotmánynak hívják majd ezt a következő jogszabályt, amit a jogforrási hierarchia csúcsára helyeznek. Azért, mert azt fogja kifejezni azt, hogy ez most újra konszenzuális.
Azon gondolkoztam, hogy mennyire identitásteremtő ez az alaptörvény elnevezés, tényleg ez is azzá lett lényegében, csak olyan, mintha törvényileg rögzítette volna azt, hogy nem egysége van a népnek, hanem hogy több bázisa.
Hát igen, tehát az alaptörvény az a megalkotási módja miatt is, és amiatt is, ami tartalmilag benne van, és a hitvallás miatt is, amit ott expressis verbis értékeket jelöl meg, azok az egyik politikai tábornak az alapértékei, és nem mondhatjuk azt, hogy ebben az értelemben az egész nemzeti lenne, de azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen szívességet is tettek ezzel a Fidesz alkotmányozói, mert megszabadították az alkotmányt, a fogalmat magát, ezt a nyelvi konstrukciót, ami egy emelkedettebb és konszenzuális tartalmát azzal megőrizhette, hogy mondhatjuk, hogy hát az alaptörvény az a Fideszé, az alkotmány az majd a nemzeté lesz.
Tehát hosszú távon idézőjelben szerencsésebb, hogy nem piszkolódott be maga az alkotmány kifejezés.
Hát ha azt feltételezzük, hogy lesz ennek a rezsimnek vége, akkor az a jó hír következik ebből, hogy visszaállíthatjuk az alkotmányt, amit ugyan sok történelmi korszak megterhelt már. De azért mégiscsak talán lehetőség lesz a distinkcióra. Tehát hogyha 2010 és ki tudja, milyen évszám között egy alaptörvény volt hatályban, ez azt jelenti, hogy ez a magyar modernkori történelemben egy autokratikus korszak volt, és a fordulat az egy új alkotmány létrehozása, és nagyon jó, hogy nem kell majd azt mondani, hogy ez új vagy a közös, hanem azt lehet mondani, hogy alkotmány, tehát az alaptörvényt akkor fel lehet váltani az európai nyelvi és politikai kultúrában sokkal bevettebb alkotmány kifejezéssel újra.
Említette, hogy az alaptörvénnyel mondjuk így, hogy olyan korszakokra való visszautalást is kifejezett akkor a kormány, pontosan 15 éve, hát ennek most a jubileumát nem ünnepeljük, hogy olyan korszakokat is megidézett, amelyek kevésbé voltak mondjuk úgy, hogy demokratikus jellegűek. Azért azt látjuk, hogy ez alatt a 15 év alatt volt egyfajta fokozatosság, mondjuk úgy, hogy a kormány tudatosságában, vagy mondjuk a mit tehet megnek a szintjében, ami azért felveti a kérdést, hogy vajon akkor ebben a döntésben benne volt-e ténylegesen az, hogy valamilyen korra vagy többféle korszakra utaljanak, vagy pusztán csak az, hogy nyelvileg elhatárolódjanak az előzőtől.
Nem, hát minden valószínűség szerint egyébként, tehát itt a nyelvi korlátok azok tényleg, ahogy az előbb említettem, azért ugye ezekre az jellemző, hogy kénytelenek létező nyelvi formákat, míg ha azok már a múlt ködébe vesznek létezőeket újra aktivizálni. És hát ezzel a történelmi korszakokat is aktivizálták, és teljesen nyilvánvaló, hogy itt ebben az ispánozásban és jelenik meg a leginkább az, hogy ez a Horthy korszak politikai kultúrának és értékvilágának a visszahozása. Tehát ugye a második világháború előtt használt kifejezés volt, vagy megnevezés volt a kúria is. Tehát lényegében, amit aztán az alaptörvény preambuluma tartalmaz is, hogy megszakítja a folytonosságot 44-ben, az azt jelenti, hogy az 1944 előtti politikai, közjogi elnevezések és értékvilág az, ami a támogatandó vagy folytatandó kultúra lenne, és hát teljesen világos, hogy a két totális diktatúra előtti időszakra akarnak vissza lépni, onnan próbálják meg a történeti legitimációt valahogyan felépíteni, de hát azt is tudja mindenki, aki egy kicsit tanult történelmet, hogy azok az a néhány évtized, az nem volt a modern demokrácia fénykora. Tehát a korszakon belül is Magyarország akkor nem számított demokráciának, legalábbis egy fél autokratikus rendszernek számított még a jobboldali történészek szerint is.
Napjainkban is vitát képez, tehát, hogy nincs egyértelmű megállapodás arról, hogy ez egy nem demokratikus rendszer.
Én értem csak a demokrácia sajátossága, hogy természetesen mindig vitatható az, hogy mennyire, hogyan és mit nevezünk demokráciának, és azért, ha az alkotmányról beszélünk, akkor azért elég pontosan lehet tudni, hogy tartalmilag a hatalommegosztás, bírói függetlenség, a végrehajtó hatalom korlátozása és egy csomó olyan dolog tartozik a demokráciához, amit az alaptörvény már nem biztosít. Csak deklarál, de nem biztosít.
Az alaptörvény is magába foglalja azt, hogy Magyarország államformája köztársaság. Ez akkor most csak egy pár szóból álló mondat, és naivitás ezzel kapcsolatban akkor bármiféle valós tartalomra asszociálni?
Hát igen, és hát most ha csak a köztársaságnál maradunk, akkor természetesen a köztársaság az tisztán technikailag egy államformát jelent, de egyébként a köztársasági hagyomány, a republikanizmus az pedig egy eszmerendszer, ami az egyén és közösség viszonyának egy sajátos, modern és demokratikus formáját is jelenti. Tehát nyilvánvalóan itt ebben az értelemben fontos, hogy Magyarországot Magyarországnak és nem Magyar Köztársaságnak nevezik, és erre esküszünk fel, aki éppen esküszik valamire. Tehát, hogy a szimbolikus tartalmát a köztársasági eszmének kivonták, és megmaradt a technika. Tehát ez elég jól jellemzi azt, amit az előbb mondtam, hogy az alaptörvény inkább technika, az alkotmány inkább eszme. Ez ugyanez a helyzet a köztársasággal is. A köztársaság technikailag él, hiszen nem királyság, azonban a köztársaság, a republikanizmus eszméje az háttérben van szorítva, az nem érdekes, ez ki van lugozva ebből. De hadd mondjam azt, hogy a magyar történelemben és egyébként is a kelet-európai történelemben nagyon ismert az úgynevezett homlokzott alkotmány. Tehát, hogy bármi lehet az alkotmányban, a valóság nem az.
Ez pillanat, hogy így lefagytam, hogy akkor mi értelme van? Hangzik az egyszerű kérdés.
Hát értelme van, mindig van értelme a politikai dokumentum létrehozásának, mert egyrészt legitimáció teremtő, másrészt pedig a működését biztosítja az államapparátusnak, az államhatalomnak, a politikai hatalom ez alapján szerveződik. Az 1936-os sztálini alkotmánynak is volt értelme, pedig úgy nézett ki egyébként, vagy többé-kevésbé úgy nézett ki, mint egy korabeli nyugati alkotmány, az volt az értelme, hogy legitimációt teremtsen a nemzetközi térben, ne legyen ellenség. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ha igazán ki akarnánk fejezni, hogy hogyan működik a Fidesz hatalom, akkor a következő alkotmányos paragrafus elég lenne Magyarország alaptörvényeként, amit Orbán Viktor mond, az van. Na most ezt nem lehetne eladni modern államként, sem az Európai Unió tagjaként, se egyébként az Európai Uniótól függetlenül a demokratikus nemzetközösség tagjaként, de hát figyeljük meg, a világon mindenhol, és ez egy új, vagy ha úgy tetszik, modern fejlemény, a diktatúrák alkotmányos államot játszanak, úgy tesznek, mintha. Ezek mind hazugságok, a hazugságra épül a politikai berendezkedés.
Ha már a sztálini példát hozta, ennek az volt a lényeg, hogy kívülről úgy néz ki, mintha, de azért tudják, kívülről most mit gondolnak az alaptörvényről? Tehát ez mennyire világos, hogy ez az, ami úgy néz ki, mintha?
Az Európai Unió intézményeinek és az európai politikai közvéleménynek elég hosszú idő betellett, mire rájött arra, hogy becsapás áldozata, tehát hogy az Orbán rezsim az úgy tesz, mintha egy alkotmányos demokrácia lenne, hiszen létezik, ugyan alaptörvénynek hívják, de mégiscsak létezik egy jogokat deklaráló, a hatalom megosztást deklaráló valamilyen törvénye, ami a rendszer csúcsán van, és ez alapján működik, de nagyon hosszú időbe került, mire rájöttek, hogy az állami hatalom nem ez alapján működik, és hogy más nem mondjak, simán sútba lehet vágni akár a saját alaptörvényüket is, hogyha ha úgy kívánja a politikai szándék. Most csak a napi példát mondom, egyetlen apró példát. Amikor a bírói kar vezetése, a bírói tanács most számunk kérte azt, hogy miért nem egyeztettek vele a bíróságokat érintő jogszabályváltozásokról, akkor az volt a válasz, hogy az alaptörvény az nem törvény, tehát nem kell róla egyeztetni. Máskor meg az ellenkezőjét mondják. Tehát, hogy mit gondolnak mások arról, hogy mit jelent az alaptörvény, mit gondol az Európai Unió, vagy mit gondol a demokratikus közvélemény, vagy mit gondolnak a magyar állampolgárok az alaptörvényről, az tök mindegy, mert nem ez az érdekes, az az érdekes, hogy mit gondolunk a politikai hatalom működéséről, az mennyire demokratikus vagy jogállami, és az alaptörvény ebben az értelemben porhintés a szembe, tehát egy darabig próbálta elhitetni, hogy ez alapján leírható a magyar hatalom működése, de nem ez alapján írható le, a tényleges hétköznapi működése az lényegében a politikai hatalom korlátmentesítését jelentette.
Ha a kívülről, ahogy ön is mondta, nem rögtön derült ki, hogy mi is ez, hogy vajon az állampolgárok számára nyilván gyanús volt az alaptörvény megnevezés, de hogy mikor derült ki az, hogy ez ilyen lehetőségeket rejt magában a kormány számára?
Hogy mikor derült ki, ez nagyon érdekes kérdés, és nekem nagyon sok vitám volt azokkal az alkotmányjogász kollégáimmal, akik valamelyik alaptörvény módosításhoz kötötték a demokrácia vagy jogállam halálát. Én a magam részéről a legelején azt gondoltam, hogy ez nagyon problémás a korábban említett a megalkotás módja miatt, tehát a processus miatt. Az alkotmányok nem így jönnek létre. Tehát nagyon gyanútlannak kellett lenni ahhoz, hogy valaki azt mondja a 2010 után még évekig, hogy hát már meglátjuk, már lehet, hogy ez mégiscsak egy ilyen elfogadható alkotmányos fejlődés. Ahogy létrejött az alaptörvény, az a módszer, ahogy ezt létrehozták, az megkérdőjelezte, hogy az alkotmány, hiszen az alkotmánynak egy igazi, lényegi differenciál, specifikát, egy kelléke az, hogy konszenzuális legyen, és ez alapvetően hiányzott. Egy sima kétharmad nem jelent nemzeti konszenzust. Míg egy olyan országban, ahol nyilvánvaló volt, hogy ez egy markáns politikai értékvilágnak az alaptörvénye. Úgyhogy őszintén szólva ez a mikor kérdése számomra abszurd, mert akkor, amikor megszületett, akkor lehetett látni, hogy micsoda.
Ugye nem elvárható az állampolgároktól, hogy egyébként jogilag legalábbis egy olyan alapképzettségük legyen, hogy akár mondjuk elkezdjenek gyanakodni egy ilyen esetben, de ahogy ön is mondta, egy ilyen döntés azért sokszor népszavazást követ, mert hogy igenis érinti egyszerűen szólva a nép. Hogy a magyaroknak az erre vonatkozó tudatossága, az nem tudom, hogy az elmúlt 15 évben változott-e, fejlődött-e, és őszintén nem emlékszem, hogy akkor voltak-e kezdeményezések arra, hogy hé-hé, hadd szóljunk már bele mi is.
Hát nem nagyon, tehát az egy nagyon különleges helyzet volt akkor. A 2008 után lényegében hát egy egészen más politikai hullám indult be, és ugye elsöprő hatással aztán a 2010-es alaptörvény alkotáshoz vezetett, de érdekes az, amit mond, mert én azt hiszem, hogy az alkotmánynak a befogadása vagy identitásképző ereje nem azon múlik, hogy az állampolgárok, laikusok, nem jogászok mennyit értenek meg egy alkotmánynak az alap szövegéből, vagy intézményeiből, vagy szabályozásából. Itt sokkal inkább érzetekről van szó, és bevonódás, hogy van-e közünk a dologhoz egyáltalán, szimbólumokról és mitoszokról is, ha kell. És azt hiszem, hogy ebben az értelemben a nincs közünk hozzá, az a társadalom egy részét határozottan érinti. Furcsa az, és azért nehéz erről beszélni, mert a magyar alkotmányos fejlődésben kevésszer volt az az érzete, vagy lehetett az az érzete a társadalomnak, hogy valamit kifejez a nemzet akaratából, és konszenzus van mögötte. Ahogy mondjuk a 49. évi Grundgesetz is a Németországban elvileg ugye egy oktroyált alkotmány volt, de mindenki érezte, hogy meg kell szabadulni a fasiszta múlttól, és ennek a dokumentuma volt. Legalább ezt a konszenzust, a demokráciába való átlépés konszenzusát mindenki érezte, és azóta is érzi. El lehetett építeni az úgynevezett alkotmányos patriotizmust. Tehát létrejött egy érzet, amit nem etnikai nemzettudatnak neveznek Németországban, hanem alkotmányos patriotizmusnak, vagyis hogy büszke lehet a német állampolgár arra, hogy neki ilyen stabil, demokratikus és szabadságelvű alkotmánya van, ami kizárja például az autokrácia újra való megjelenését. Tehát ez egy komoly biztosíték, nem csak jogi és formális garanciás biztosíték, hanem a nemzet érzületében levő biztosíték. Na most ilyesmi a magyar történelmi hagyományban nem nagyon van, és hát ez az alaptörvény pedig aztán végképp nem tudja ezt produkálni.
Jobban látom ebben a példában a mondjuk úgy, hogy identitásteremtő mi voltát, hogy mennyi németnek jelenthette ez azt, hogy nem kell mondjuk úgy, hogy szégyelnie a németségét, vagy büszke lehet arra, hogy német állampolgár, hát nyilván az übermensch tartalom nélkül, és a múltnak a felvállalása nélkül.
Igen. Hát ahogy az amerikai alapító atyák tisztelete, és az amerikai alkotmány tisztelete is, minden mostani kihívás ellenére azért egy olyan szövete a társadalmi azonosulásnak, aminek még szerepe lehet az autokratikus fordulat akadályozásában.
Hát én nem tudom, hogy ez azért van, mert nálunk olyan bonyolult a múlt, hogy az ember egy idő után azt mondja, hogy oké, elvesztettem a fonalat ebben a szappanoperában, most ezt több száz évvel visszamenőleg mondom, és azt mondja, hogy már nem tudom, hogy kit kell tisztelni. Tehát nincs egy ilyen alap, amire azt mondom, hogy ezt akkor bármilyen oldalon állok, mindenki tiszteli, mint ahogy most az amerikai példát mondta, és ez megnehezíti a dolgunkat.
Hát nem bonyolult, csak demokrácia hiányos. Tehát az emelkedett forradalmi lendület, hogy demokráciát hozunk létre, hogy hiányzik, tehát a nagy demokratikus alkotmányozásoknak az időszaka, azok általában egy forradalmat lezáró időszakok, vagy forradalmi kezdőpontok, tehát a forradalomhoz van köze, a szabadság forradalmaihoz van köze, vagy a függetlenséghez. És őszintén szólva, és lehet, hogy talán ezt a nagy kérdést nem érdemes most kinyitni, de azért megemlítem, hogy a rendszerváltás időszaka ezt a szimbolikus elemet elmulasztotta, tehát például azzal, hogy nem hozott létre 1990-ben egy új alkotmányt. Formálisan is újat, nem csak tartalmilag újat, hanem szimbolikusan újat. És ezzel azt a felszabadulást, hogy egy új demokratikus rendszer és egy diktatórikus múlttól való elszakadást, azt kifejez egy olyan dokumentum, ami tényleg lehetett volna ünnepelni, ezt elmulasztották, és jogászi technikai módosítással silányították le, bármennyire is fontos volt tartalmilag, de szimbolikusan. A társadalmi érzület számára nem volt egy kezdőpontja a 89-90-es rendszerváltásnak, és ez azért elég súlyosan hozzájárult ahhoz, hogy 2010-ben el lehetett játszani, hogy most van az új kezdet.
Ez itt nekem tényleg úgy tűnik, mintha ez a hopp, elfelejtettük, mert hát hiszen ők akartak egy új kezdet hangulatot.
Hát igen, csak tényleg nem tudom, ez egy szerintem súlyos mulasztás. Most akkor végig kéne venni, hogy mik történtek akkoriban. És aztán volt még egyszer lehetőség erre, amikor ugye a baloldali liberális kormánynak volt kétharmada, és lehetett volna konszenzusra törekedve alkotmányozni. Ez is elmaradt, tehát voltak tervek, voltak alkotmányjavaslatok, de valahogyan a nem is tudom micsoda, rosszul felfogott politikai visszafogottság, vagy egyáltalán az a vakság, ami a szimbólumokkal kapcsolatos, és a politikai értékekkel, meg annak fejlődésével kapcsolatos, hogy egyáltalán a demokrácia tanításával, most széles értelemben, tehát azzal a pedagógiai programmal, amely minden demokrácia számára szükséges, hogy stabil legyen, ezt súlyosan elmulasztották, és ez egy széles értelmi dolog. Az alkotmányozással kezdődik, és az iskolákban fejeződik be. Itt óriási mulasztások vannak, és többek között ezért tartunk itt, ahol tartunk.
És ez azt jelenti, hogy minden egyes esetleges választás utáni váltás lehetőséget ad egy ilyen változtatásra.
A probléma az, hogy az alkotmányok elvileg akadályozzák azt, hogy teljes felfordulást következzen be egy politikai választást követően, éppen azt biztosítják, hogy legyen egy kontinuitás. De azért beszélünk ma egy rendszerváltás szükségességéről, mert a mai alaptörvény ennek a rezsimnek az alaptörvénye, és nem Magyarország alaptörvénye, tudnék, nem lesz alkalmas arra, hogy egy demokratikus, plurális, szabadságra épülő politikai rendet megalapozzon.
De akkor ilyen esetben mondjuk egy új hatalom, ő maga eldönti, hogy hát ez biza nem a demokrácia alapja, tehát hogy ilyenkor ki az, aki azt mondhatja, hogy de hát igen, mert hát az alaptörvény az olyan, mint az alkotmány, tehát most akkor hol van a kontinuitás? Tehát, hogy mégiscsak felülírhatja, aki akarja, akinek van joga?
Hát nem, biztos, hogy nem. Tehát ez egy nagyon komoly politikai munka lesz, és nyilván attól is függ, hogy ennek a rezsimnek hogyan van vége, de nyilván nem az első, de fontos munka lesz az, hogy létrehozzanak egy olyan alkotmányt majd, amelyik alkalmas egy demokratikus állami működés módra hosszú távon és stabilan, de ehhez természetesen konszenzus kell. Tehát előbb kell megteremteni a politikai konszenzust ehhez, és aztán lehet alkotmányozni. Ez azért nehéz, mert az autokratikus rezsimeknek nagyon meg kell bukniuk ahhoz, hogy a társadalom többsége úgy érezze, hogy az alkotmányozás szintjén is el kell mozdulnia ettől az autokratikus múlttól. Tehát most nagyon egyszerűen fogalmazva, a ma még Fidesz szavazónak számítók is szükségesek ahhoz, hogy azt érezzék, hogy egy új alkotmányozás az ő alkotmányuk is.
Igen, tehát szinte nehezebbnek tűnik, mint egyáltalán változtatni.
Igen, de addig nem kell alkotmányozni, ameddig esély sincsen egy társadalmi konszenzus létrehozására. Ez vitákat, szabad diskurzusokat, együttműködést és sok mindent igényel. Ezt a politikai munkát szerintem nem lehet megspórolni. Lehet technikailag átalakítani a jogrendszert, hogy működőképes legyen, és alkotmányos szabályokat is meg kell változtatni ahhoz, hogy egy plurális, demokratikus rendszer majd visszaálljon. De ebben a szimbolikus értelemben egy új alkotmányt létrehozni csak akkor lehet, hogyha ehhez az ország túlnyomó többségének konszenzusa és a bevonási lehetőségeik, a vitákra való, a szabad vitákra való esélyek megteremtődnek. Legalább odáig eljutnánk, hogy ezt felismerik a politikai szereplők, én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb felismerik.
Nagyon szépen köszönöm, Fleck Zoltán jogszociológus volt a vendégem.
Köszönöm szépen én is.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyest bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Habár az előzőekben arról beszélgettünk, milyen értékes egy alkotmány az adott államnak, illetve a nemzete egészének, nyilvánvalóan annak eszmei értékét tárgyaltuk. Persze, ha az ember szeretne megszerezni valamit, végül mégis sikerül kiszámolni, amennyibe kerülne, hogy a birtokába kerüljön a vágy tárgya. Amennyiben ez az alkotmány, bízunk benne, hogy nem egy aktív példányról és az abban foglaltak kisajátításáról van szó. Hát a jó hiszeműség még nem büntetendő. Természetesen legális út is létezik, de az csak a kiszuperált alkotmányokra vonatkozhat. A példa nem légből kapott. 2021-ben a Sotheby's két kortárs művészeti árverése között kelt el 43 millió dollárért az Egyesült Államok alkotmányának egy ritka példánya, ami ezzel az egyik legdrágább történelmi dokumentum lett, amely valaha árverésre került. Számolt be erről akkora Hamu és Gyémánt.hu. Az összeg már csak azért is kiemelkedő, mert a szóban forgó irat becsült értéke 15 millió dollár volt. Az alkotmány egyike az alapító dokumentum 13 fennmaradt első példányának, ráadásul az egyetlen olyan változat, amely magánkézben maradt. Utolsó előtti gazdája egy évre kölcsön is adta a példányt az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának az alkotmány ratifikálásának 1987-es 200. évfordulója alkalmából, majd visszakerült a családhoz, hogy 2021. novemberében árverésre bocsássák. A jövő héten, ahogy a műsor első felében ígértem, visszatérünk eredeti témánkhoz, a nyelvpolitikához, amelynek egy fontos leágazásáról, az alkotmány alaptörvényé válásának következményeiről beszélgettünk. Horváth Péter Iván nyelvész legközelebb a kisebbségi és a nemzetiségi nyelvre vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatos részletekbe is beavatja a hallgatókat. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.